Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Befejezted, Uram, megváltásunk egész művét. Megadtad apostolaidnak a szent lelket. Elküldted őt, hogy az igazságot megerősítse a szeretet által. Eddig nátszálak voltak a tanítványaid. Szereteted által oszlopoddá erősítetted őket. Ezt a lelket kérem most tőled. Tekints hát egyszerűségemet, növelt szeretetemet, hogy neked tetsző módon teljesíthessem akaratodat, amire rendeltél. Jövel Szentlélek Isten, szomorkodók vigasztalója, élet teremtője, megszentelője, az isteni igazság tanítója, a Krisztusban hívők öröme. Gyújtsd meg bennünk szeretetet tüzét, hogy kiírts a szívünk minden gonosz kívánságát és önzését. Add nekünk kegyelmed ajándékát, hogy megismerjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, és benne új életet kezdjünk, és az új életben napról napra gyarapodjunk. Urunk, jöjj közénk most szent lelkeddel, amikor kinyitjuk a Bibliát. Biztos, hogy Te jelen vagy, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben. Add nekünk most igédet, ahogyan megadtad és megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson. Ne haragítson, amikor eltalál. Ne örvendeztessen, amikor másokat talál el. Ne untasson, amikor a szomszédunkhoz szól. És ne tetessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg Jézus Krisztus által. Amen. Lukács evangéliuma 4. fejezetének a 22. versétől a 30. versig terjedő résszel bizonyára sokan találkoztak, azért felolvasom. Mindannyian egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idején, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a város épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Urunk, szentelj meg igéddel, igéd igazságával. Hát nagy szerencséje van a kedves testvéreknek, hogy a jó szemüvegem nincs itt, és kénytelen vagyok fejből elmondani azt, amit leírtam. Talán közvetlenebb lesz és testvérébb. Ugye a 3 kemény pont, ahogy egy evangélikus luteránus lelkész prédikál, az elsőnek azt a címet adtam, hogy oszt is, szoroz is. Mármint az egy. Ugye a matematikában szoktuk mondani, hogy az egy nem oszt és nem szoroz, de hát a teológiában egészen másképpen van ez a dolog. Gondoljunk csak Pál apostolra, hogy amikor hát összehasonlítja a 2 Ádámot, az egyiknek a vétkét, a egynek a vétkét, az egynek az igazságával, hogy hát mennyit szorzott az egyik, és mennyit szorzott a másik. Vagy hát számtalan igét lehetne idézni, és hát nem kell mindegyiken végigfutni, de ketten őrölnek a malomba, vagy ketten vannak a mezőn, egy felvitetik, a másik az nem. Vagy ott van az 5000 megelégítése, és hát ugye mindenki aggódik, mert lehet aggódni az éhezőkért, hát miért is ne aggódnánk, és hát lehet számolgatni, osztani, szorozni, hogy mennyi kellene, mennyi az annyi, és akkor ott van az a fél mondat, hogy van itt egy gyermek. Egy. És hát a felolvasott igében is hallották a testvérek, hogy az az özvegyasszony sok volt, de mégis az, aki belekerült ebbe a történetben, az egy, és milyen sokat jelentett ez az egy, vagy az a hát leprás, a Szír Naamán, aki megtisztult. Persze most hallom, hogy a testvérek azt mondják, és na mi van a 10 leprással? Hát kérem, jelentem, hogy köszönök szépen, nagyon jól vannak, mind a 10 meggyógyult, és boldogan fognak élni, amíg meg nem halnak. De ez nem azért került a Szentírásba, hogy mutassa, hogy Jézus 10 leprást meg tudott gyógyítani, hanem azért, mert volt egy idegen, aki visszatért. És hogy nem oszt, nem szoroz. Hát ugye magam elé képzelem a gazdag ifjút, hát ha én vagyok az, hogy egy fogyatkozásod van. És ez az egészet elvitte. Vagy amit Mártának mondott, hogy kevésre van szükség, valójában csak egyre. Ugye a názáretiek azt szerették volna, hogyha Jézust eljuttatják egyről a kettőre, és hát amit produkált Kapernaumban, azt most közöttük is, hogy úgy mondjam, a hazai pályán megteszi, akár csodákat, ez gyógyít, egy kicsit magát is, hogy hát igazolja, hogy hát azért én nem vagyok ám olyan, mint amilyennek esetleg eddig mutatta magamat. És az az igazság, hogy Jézus nem engedi a saját városában kézi vezérlésre átállítani magát. Tehát nem hajlandó ezt megtenni, és hát ennek lesz az a következménye, amit hát hallottunk. Persze azt kérdezhetnék a testvérek, hogy gyorsan haladjunk, hogy hol van ebben a felolvasott igében az egy? Hát az túl primitív lenne, és túl hát egyszerű válasz. Ott is ott van, hogy hát sok özvegy az, hogy volt, de a sareptai az egy. Meg sok leprás volt, de az a szír, az is egy. De nem ott van az egy, hanem ahol az Ézsaiást hirdeti Jézus. Amikor azt az egy mondatot elmondja, és ezt most már ugye igehirdetők is vannak szép számmal itt, ugye van egy mondatos igehirdetés, szeretett testvéreim. És az elég. Ha az a mondat olyan, akkor az elég. És hát, mert ugye bár reformátor eleink, és hát ha már Luther konferencián vagyunk, ezt nem lehet kihagyni, ugye az egyedül a kegyelem. És nem csak, hogy egyedül a kegyelem, hanem egy kegyelem. Én nem csak azt vallom, hogy szól a grácia, hanem una grácia. És ilyen szempontból a nicei hitvallás bevezetése hát időszerű volna sok szempontból, mert majd a második pontnál is kiderül, hogy hát ott nem csak Isten egyszülött fiába hiszünk, hanem az egy Úrban. Egy. És ez az egy, ez a minden. Aki azt hirdette, hogy keressétek először Isten országát, mert ez a minden. A többi az ráadás. Egy vallomással kell ezt a részt befejeznem. Nem szeretem a Jézus életéről készült filmeket. A Luther életéről szóló filmmel ki lehetne kergetni a világból, már amennyire én még benne vagyok ebben a világban. De aki a Lukács evangéliumát használta forgatókönyvül, amennyire jól emlékszem, vagy jó emlékszem, Jézus felolvassa az Ézsaiást, becsukja a tekercset, és azt mondja, hogy ma teljesedett be ez a fületek hallatára, és erre elszabadul a pokol. Hát az Lukács szerint nem így van. Ezek a názáretiek, ugye, ne haragudjunk gyorsan meg rájuk, és ne húzzuk rájuk a vizes lepedőt, főleg, ha nem is érdemlik meg. Ezek a názáretiek örömmel hallgatták. Csodálkoztak, hogy a kegyelem igényét hirdeti. Csak amikor, hát azt a bizonyos toldalékot nem volt hajlandó Jézus hozzátenni, hogy hát akkor, hogy mi jön ebből a kegyelemből még, nem volt nekik elég a kegyelem. Sok ember, pogány, csak egy szót szól, és meggyógyul az én lelkem. Hát Jézus nem mondta el, nem olvasta föl Izsaiást? Nem mondta el azt az egy mondatot, amit el kellett mondani? Elmondta. Csak amíg ugye ez másoknak elég volt, a názáretieknek nem volt elég. És ugye kivitték a város szélére, arra a szakadékra, egy hegy, aki járt Názáretbe, azt tudja. Én szerintem Jézus szolgálatának itt az elején az a hegy, az már, aki puskával lőtt, az tudja, hogy ott a két dologot kell így egymásba hozni. Ez az egyik hegy, amelyikkel el fogjuk majd találni ezt a másikat. Tehát itt be van célirányosan a dolog állítva, hogy hát Jézusnak mi lesz a sorsa. Senki se proféta maga hazájában. A második az és. Hát soha nem gondoltam volna, hogy az ésről én prédikálni fogok, és hát nem tudtam megkerülni az ést. Eszembe jutott az az egyszeri teológus is, akinek ezzel volt gondja, baja annak idején, talán nem is volt olyan együgyű, és ez az és, ez sokkal több teológiai gondot és hát feszültséget okozhat itt ezen a konferencián is közöttünk, nem szeretetlenül, de mégis hát a véleményeket ütköztetve. Amennyire jól emlékszem, és eznek sokan nem örülnek, mert általában elég jól szoktam emlékezni, néhai újszövetségi professzorunknak is meggyűlt az éssel a baja. A mi időnkben, hát akkor nagyon régen, volt, aki így kezdte az igehirdetést, az Isten tiszteletet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És a professzor azt mondja, nem érzitek azt, hogy itt az éssel a Szentlélek az egy kicsit ilyen toldalék lett, vagy a futottak még kategóriába került? Hát ez három az írságos Istennek, ezek nincsenek egymásnak alárendelve, akkor már ha valaki akarja mondani, akkor mondja így, hogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Vagy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ahogyan ma ezt helyesen mondjuk. Félve mondom ki azt, amit most mondok. Megnéztem a régebbi agendákat, és az apostoli hitvallásnál hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban. Biztos, hogy van teológiai súlya és indokoltsága is, hogy az első hitágazatnak a második egy ilyen csatolmánya lett. De azért az a Fiú az az Isten fia. Most ebben nem menjünk ennyire bele, hanem hát kénytelen vagyok, ugye itt vagyunk a reformáció nagy megünneplésének a kellős közepébe, és az összes címben ott van az és. A reformáció és a nők, igaz, hogy én asszonynak szoktam őket mondani, a reformáció és a tűrőképesség, mert magyarul szoktunk beszélni, és ez a szívemnek nagyon kedves, ez az idei téma, a reformáció és a kultúra. És hát nem gyengítés ez? A kereszténység és a hellenizmus. Aztán elég sok bajunk volt a gnosztikusokkal. A reformáció és a humanizmus. Ez olyan, mint amikor az Ábrahám bement a Hágárhoz. Félreértés ne essék. Én is mondom, beszélni kell mindegyik témáról. Sőt, akár evangélikusként, akár a reformáció összefüggésében is beszélni kell. De én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan. És itt az és, majdhogy nem az, hogy van valami, amit fölöltöztetünk valamibe, aztán vagy ráillik, vagy nem illik rá, vagy össze lehet ezt valahogyan hozni, vagy nem. De annyit azért megmernék hát kockáztatni, hogy, hogy ha nem a reformációra szabjuk ezeket az éseket, akkor akármilyen színvonalasan tanítson valaki, azt nem Luthertől tanulta. Egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a Krisztus, egyedül az ige, egyedül a kereszt, és így tovább. Tehát nincs és. Egyébként, ha nagyon éselünk, akkor most hadd olvassak egyháztörténetet is tanítok pápán a 11-eseknek, annak rendje módja szerint, és pápa történetét tanulmányozva felfedeztem egy nagyon érdekes történetet, ami nagy szombaton történt, 1610. szeptemberében. Hát el kellene olvasni, ha látnám, akkor inkább elmondom. Elhatározta az ottani egyházi vezetőség, hogy hát egy kicsit elrettenti a reformációtól a tisztelt városi polgárokat, és épített egy hatalmas, hát egy ilyen fából tákolmányt, tulajdonképpen egy ilyen mágia utánzatot, vagy én nem tudom micsodát, és az volt a cél, hogy ezt meggyújtják, és ezzel mutatják, hogy Luther Márton testestül, lelkestül hogyan ég el a pokolban. Csak hát mivel ez vasárnapra volt tervezve, és nagy ünnep volt ez a vasárnap, előtte nagy sütés-főzés, az történt, hogy a konyhából kipattanó tűz meggyújtotta a parókiát, leégett 100 ház, és sok gyermek és ember áldozatban is kár esett, és ugye azt mondja itt a végén, hogy hát könnyek között siratták az égést. Mert ugye, bocsássák meg, nem volnék Veltler Sándor, ha nem mondanám el, mert úgy elgondolkodtam azon, hogy hogyan születtek meg ott a nagy Németországban, ott, ahol eldöntik az evangélikus egyháznak az irányultságát vagy sorsát, ezek a témák. És lehetséges, lehet, hogy ez paranoia, hogy hát azt gondolta valaki, hogy megmutatjuk mi ennek a Luther Mártonnak, hogy hol lakik az Úristen, bocsánat, nem akartam Isten nevét hiába venni, és mi azt teszünk a reformációja után, amit akarunk. És ő nem tud rajta változtatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a nagyszombatiak, ez a nagyszombati történet egy kicsit incsen bennünket óvatosságra, mert nem biztos, hogy mindig az fog kijönni, amit mi szeretnénk, hogy kijönne abból, amiben mi mesterkedünk. Na de most azt mondhatná valaki egy kicsit szójátékkal, vagy hát párhuzamba állítva a kettőt, hogy mi köze van, tisztelendő úr, hát érdekes, de mi köze van a nagyszombatiak ész nélküliségének a mi ész nélküliségünkhöz? Hát nagyon sok. És főleg az, hogy hol van ebben az igében az ész. A 28. és 29. versben, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig. Ott is ott van, ahol követelték a názáretiek, hogy valamit még csináljon, vagy Máté szerint, és megbotránkoztak benne. Ez az és. Nagy baj volna, ha, mert azért a kultúra lehullott rólunk rendesen. És oda van dobva a székre, szunnyadozik, szakadozik, vagy már tényleg el is mállott. Tehát nagy baj volna, hogyha a reformációt használnánk arra, és a reformáció kelléktárát, hogy ne mondjam ruhatárát, hogy ezt, ami nagyon lecsupaszított és lemesztelenített kultúránkat, ezzel akarjuk takargatni. Mert ez nem azért adatott. Ez valami más ruha. Olyan, mint az alba. Akik az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik. A kultúra az egy nagyon szép dolog, más dolog, majd látni fogják a testvérek, hogy én is komolyan készültem belőle, és sok mindent el is hoztam. Na kérem, hát ennyit az ésről, és hát a végére a legrövidebb részem, ennek a címe talán hát a legmegdöbbentőbb, és a első hallásra talán mindjárt idézik a testvérek a mondatot, hogy orvos, gyógyíts meg magadat. Zsidók vagyunk lélek szerint. Jézust a 8. napon körülmetélték. test szerinti származását mindenki tudja. 12 éves korában már tiszteletét tette a jeruzsálemi templomba, hogy gyerekként járhatott-e a zsinagógába, megmondom, nem tudom, de amikor a földi működését elkezdte, akkor a templom és a zsinagógákban rendszeresen tanított. De még Jézus sem azért volt az, amiért ma sokszor emlegetik, vagy amivel hát sokszor hát takargatják, vagy más dolgokat is védelmeznek vele, hanem azért, amit itt mond. Az Úr lelke van rajta, mivel felkelt engem. Előtte elment és megkeresztelkedett János keresztségével, és a galamb, a Szentlélek akkor szállt rá. Könyvtárnyi könyvet írtak össze azzal kapcsolatban, hogy hát hol volt 30 éves kora előtt Jézus? Testvéreim, érdekli a Istent a test szerinti? Vagy a vallás szerinti? Az Istent a lélek szerinti érdekli. És senki sem lehet az, csak lélek szerint. És Jézus szolgálatát az evangéliumok innentől kezdve mondják el. Hát most 25 éves korában itt volt, vagy ott volt, ebbe a templomba volt, vagy ezen a hát, lakodalmon vett részt. Én biztos vagyok benne, hogy a Kánai mennyegző nem az első lagzi volt, amin részt vett. De ez volt az az mennyegző, amikor az Isten elindította őt lélek által azon az úton, amelyiken hát mennie kell. Akin az Úr lelke van, akit az Úr felkent. És hát, hogy ez mennyire így van, hát ott látjuk, hogy otthon van. A saját népe között, a saját hazájába, a saját templomába, ha tetszik, és mindez nem megy. De ami az Úr lelké által végzett, az a három esztendő, az föltartózhatatlan volt. És egy kicsit a reformáció is ilyen ám. Mert azért, hát én egyre kevésbé szeretem Luthert emlegetni, mert az úgy nagyon suta. Készülés közben eljutottam Pálnak azon igéjéhez, amikor például beszél a kőszikláról, erősvár, nem a Luther az erősvár, hanem a kőszikla, aki a Krisztus. Vagy beszéd a Galata levél harmadik fejezetében Ábrahám utódáról. Az egyről, mert nem sokról, egyről van szó. Aki a Krisztus. Tehát a reformáció az nem egy szerzetesnek, vagy egy nyughatatlan embernek a műve volt, hanem az a Krisztus. És egész biztos, hogy ezt a mai áhítatot Pál apostol tartotta volna, akkor itt ennél az igénél, hogy az üdvösség a zsidók közül támad, én azért hozzátenném, hogy a lélek szerint zsidók közül, mert mindenki, az, hogy test szerint mi volt, az nem érdekes. Az, hogy lélek szerint az volt, az az érdekes. És ezt hozzátenném ide a befejező gondolataként, és úgy utolsó szó jogán, hogy aki az Úr lelkével megáldott, az a reformáció. Aki a Krisztus, tenné hozzá Pál apostol. Bertles Sándor meg azt teszi hozzá, és nélkül. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.